a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
2025. júliusától 50%-kal emelkedik a családi személyi jövedelemadó kedvezmény mértéke, majd 2026 évelején újra ennyivel, így lesz megduplázva ez a családtámogatás, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, ez is része annak a gazdaságélénkítő programnak, amelynek pontjairól már tárgyalnak, megalapozva a jövő évi költségvetést. Gulyás Gergely beszélt a munkáshitelről, a lakhatás segítéséről és további családokat, illetve a kis és közepes vállalkozói szektort erősítő lépésekről. A kabinet szeretné, hogy hosszú távú, legalább 3 éves, jelentős növekedést tartalmazó bérmegállapodás szülessen a munkadók és munkavállalók képviseletei között. Felhívta a figyelmet arra, hogy a gazdasági semlegességgel el lehet érni, hogy 3-6% között legyen a GDP bővülés, amely széles társadalmi rétegnek hozna kedvező fordulatot. Arról is beszélt, Brüsszelből egyre erősebb a nyomás a döntéseink miatt, ezért a gazdasági semlegesség és a tervezett intézkedésekkel kapcsolatban a kormány nemzeti konzultációt indít. A jelenlegi helyzetről azt mondta, a világgazdaság a járvány és a háború kitörése óta jelentősen megváltozott, az eredmények fenntartásához és esetleg a további bővüléshez a munkaalapú gazdaság a kulcs. Ebben kiemelkedően jól állunk, rekordon van a foglalkoztatottság, 2010-hez képest 1.100.000-rel többen, 4.750.000-en dolgoznak. Nehezíti a helyzetünket, hogy a legfontosabb nyugati partnereink problémákkal küzdenek. Németországban például ez lesz a második év, amikor recesszió tapasztalható. Magyarország kész kivenni a részét a további illegális migrációs hullámok megelőzéséből, illetve ezzel párhuzamosan a menekültek megfelelő ellátásának biztosításából is, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Genfben az ENSZ menekültügyi főbiztosságának végrehajtó bizottsági ülésén. Szijjártó Péter kifejtette, egyre több a fegyveres konfliktus, nő a terrorfenyegetettség, szélsőséges ideológiák terjednek, és mindezek következtében egyre több ember kényszerül elhagyni a lakóhelyét, amit jól mutat, hogy mostanra a menekültek száma meghaladja a 120 milliót globálisan. A magyar kormány stratégiai partnerként tekint Afrikára, mert ami ott történik, az meghatározza Európa és benne Magyarország jövőjét, mondta el Aszbej Trisztán a budapesti Magyar-Afrika Hét konferenciájának szünetében a közmédiának. Az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár kijelentette, amennyiben a válsághelyzetek állandósulnak, az Európába irányuló illegális migráció fokozódik, de ha az afrikai emberek képesek megteremteni önmaguk számára a jövőt, nem csak a saját kontinensüket virágoztatják fel, de ez az együttműködés nekünk, magyaroknak is gyümölcsöző. Hölvenyi György, az Európai Parlament KDNP-s képviselője és az EP Fejlesztési Bizottságának oktatásért felelős jelentéstevője kiemelte, tudomásul kell venni, hogy az egyházaknak megkerülhetetlen szerepük van Afrika oktatásának fejlesztésében. A bokros csomag népesedési szempontból annyira jelentős törést okozott, hogy annak hatásait máig nem hevertük ki teljesen, jelentette ki a családügyekért felelős helyettes államtitkár egy fővárosi konferencián. Bened Attila egyebek mellett arról beszélt, több mint 320.000-rel több gyermekvállalási korban lévő nő élhetne a Magyarországon, ha nem vezetik be 1995-ben a bokros csomagot. Az Energiaügyi Minisztérium előkészítette és társadalmi egyeztetése bocsátotta a legmagasabb szintű energetikai jogszabályok időszerű módosításait. Az őszi parlamenti ülésszakra előterjeszteni kívánt változtatások jelentős része a zöld energia hasznosítás további térnyerését, az időjárás függő megújulók lendületes terjedése okozta kihívások kezelését szolgálja. Egyebek mellett megkönnyíthetik a társasházak számára a napelemes rendszerek telepítését, felgyorsíthatják az áramhálózat rugalmasságát növelő fejlesztéseket, hozzájárulhatnak a háztartási méretű kiserőművek termelésének mérhető vétételéhez. Megkezdődtek a közvetlen támogatások és az egyes vidékfejlesztési intézkedések előlegeinek kifizetései, jelentette be az agrárminiszter a közösségi oldalán. Nagy István ismertetése szerint év végéig mintegy 321 milliárd forinthoz juthatnak hozzá a gazdálkodók. Az első héten várhatóan több mint 100.000 termelő részére érkezik támogatás. Az állatvédelmi eljárások hatékonyságának javításáért országos állatvédelmi programsorozat indult, a területen dolgozó szakemberek és civil szervezetek tagjainak, közölte a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke. Vettel Szilvi elmondta, ennek egyik elemeként 40 gyakorlati és elméleti szakember bevonásával információs csomagot hoztak létre, hogy megkönnyítsék a hatósági területen dolgozók és a civilek munkáját. Végül az időjárásról. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után zavartalanul derült lesz az ég. Csapadék nem hullik, a szél sok felé lesz élénk. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 1 és 6 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Az Egri Főegyházmegye, a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány tisztelettel várja az érdeklődőket Németh László Imre, Magyar Egyházi Hírek 1975-1984, ahogy Mester István látta a Rómából című kötet bemutatójára. Október 17-én csütörtökön 15 órától az Egri érseki palota erdődi termébe. Köszöntőt mond Ternyák Csaba egri érsek, a kötet a helyszínen megvásárolható.
Reklámot hallottak.
Szentek, szentéletű emberek.
Alakok Szent Margit Szűz, szerzetes. 1647. július 22-én született. 1655-ben elveszti édesapját, aki a családot meglehetősen rendezetlen viszonyok között hagyta hátra. A Klarisszákhoz kerül intézetbe. Hamarosan első áldozó lesz. Itt azonban csak rövid ideig marad, és csak igen elemi kiképzést kap. 10 éves korában súlyosan megbetegszik, gyermekbénulásban, 14 éves korában hirtelen fölgyógyul. Gyógyulását csodálatosnak tartja. Időközben anyai nagybátyja vette át a birtokok kezelését. A család Margitot és édesanyját cselédként kezelte. 1667-ben a szerzetesi életre határozza el magát. Édesanyja és testvérbátyja azonban hevesen ellenáll. 1669-ben fölveszi a bérmárás szentségét, és nevéhez a Mária nevet fűzi. Hónapokig tartó fájdalmas bizonytalanság után 1671 elején végül is megkapja az engedélyt, hogy beléphessen a vizitáció paralelomoniális zárdájába. Noviciátusa alatt folytatódnak a benső életét jellemző, többé-kevésbé rendkívüli jelenségek. Lelkében szinte megszakítatlanul látja Krisztust maga előtt. Elöljáróit nyugtalanítja állandó Istenbe merültsége és extázisszerű állapotai, és kemény próbákat mérnek rá. A szent szívre vonatkozó megvilágosításai egyre áthatóbbá válnak, és nem sokára 1673. december 27-én kapja az első nagy kinyilatkoztatást, a Jézus szíve tiszteletét terjesztő Margit. Így ír erről. Megjelent nekem lángtrónuson az isteni szív, az imádandó sebbel együtt. Nagyobb volt, mint a nap, átlátszóbb, mint a kristály, tövis korona övezte, jelezve azokat a szúrásokat, amelyeket vétkeink okoztak neki. Felette kereszt, jeléül annak, hogy az hozzánőtt megtestesülése legelső pillanatától fogva, amióta e szent szív létrejött. Eddig az idézet. Sokat kell szenvednie egyes nővérek ellenséges magatartásától. Türelme azonban kimeríthetetlen. Egyik legemlékezetesebb látomása, amelyben Krisztus lángok között mutatja meg szívét, 1674 úrnapján éri. Erről így számol be. Egy alkalommal a kitett oltári szentség előtt magamba mélyedtem. Ekkor megjelent nekem Jézus Krisztus, az én mesterem, csak úgy ragyogott a dicsőségtől, öt szent sebe pedig fény lett, mintha öt nap lett volna. Szent emberségéből mindenünnen lángsugarak törtek elő, főleg imádásra méltó kebléből, amely tűzkohóhoz hasonlított. Miután keble megnyílt, kitárta előttem forrón szerető és minden szeretetre legméltóbb szívét, amely a lángsugaraknak élő forrása volt. Ekkor föltárta előttem tiszta szeretetének megmagyarázhatatlan csodáit. Milyen messzire ment az emberek szeretetében, akiktől csak hálátlanságot és félreismerést tapasztalt. Ezt mondta Jézus, ez jobban fáj nekem, mint mindaz, amit szenvedéseimben elviseltem. 1675. februárjában Colombier jezsuita atya vállalja Margit lelkivezetését, és ő biztosítja a kapott kegyelmek valódiságáról. Margit neki számol be az 1675. június 15-e táján úrnap nyolcadában kapott nagy kinyilatkoztatásról, amelynek folyamán azt a megbízatást kapja, hogy gondoskodjék a Szent Szív ünnepének bevezetéséről. Ismét Margit beszámolóját halljuk. Szentséges szívét Jézus föltárta előttem, és így szólt. Látod szívemet, ezt a szívet, amely annyira felgyulladt az emberek iránti szeretettől. Az emberek legnagyobb része azonban nem csak hogy nem hálás és nem bizonyul barátomnak, hanem még állandóan sérteget és gyaláz is. Szeretetemnek ebben a nagy titkában. Még a nekem szentelt személyek részéről is ilyeneket kell eltűrnöm. Ezért azt kérem tőled, hogy a testem ünnepe, úrnap nyolcadára következő pénteket különösképpen szívem tiszteletére szenteljék. Én pedig megígérem, hogy isteni szívem ajándékainak bősége árasztja el mindazokat, akik szívemet ebben a tiszteletben részesítik. Margit, a vizitációs nővér és a jezsuita Colombier atya június 21-én ajánlja fel magát először Jézus szentséges szívének. Az ünnep bevezetése az egyházban 1765-ben Margit Mária halála után történt meg. A közösség 1684-ben új főnöknőt választ, aki azonnal maga mellé veszi Margit Máriát asszisztensként. Azután két esztendeig újonc mesternő, majd újból asszisztens. E hivatalok lehetővé tették, hogy hatáskörében elmélyítse és elterjessze a Jézus szíve tiszteletet. Más vizitációs zárdákban is kezd tért hordítani ez a tisztelet. Margit élete végéig meggyőződéssel vallja, hogy ebben a tekintetben a Jézus társaságnak különös küldetése van. Margit Mária abban az örömben részesül, hogy megéli a Jézus szíve tisztelet első kivirágzását, amelynek életét szentelte. Egészsége azonban idő előtt felőrlődik. 1690. október 9-én súlyosan megbetegszik, és 16-án este meghal. Egy értékes önéletrajz maradt fenn utána, amelyet 1685-ben írt. Sikerült megakadályozni, hogy utolsó betegsége alatt ezt az önéletrajzot megsemmisítse. Alakok Margit Máriát 1864-ben avatták boldoggá, 1920. május 13-án szentté. Könyörögjünk, kérünk Istenünk, árazd ránk azt a lelkületet, amellyel alakok Szent Margit Máriát megajándékoztad, hogy Krisztus mindennél nagyobb szeretetét megismerjük, és örvendezzünk isteni életében való részesedésünknek.
Santo Spirito, 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 Sant Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, a háború árnyéka egyre rémisztőbb. A rossz hírek egyre csak jönnek, és nem látszik a törekvés arra a harcoló felek részéről, hogy befejeződjön ez a borzalom. Együtt élünk azzal a gondolattal és tudattal, hogy minden percben emberek oltják ki egymás életét egy szomszédos ország területén. Az indulatok nemhogy csitulnának, inkább erősödnek, egyre durvább harci cselekmények történnek, amit egyszerűen úgy is lehetne fogalmazni, egyre durvább a gyilkolászás. Akik azt szeretnék megtudni, hogy miért van a háború, találgathatnak az érdekcsoportok között, mert egy valami biztos, bár szörnyű kimondani, jól jár valaki azzal, hogy öldöklés van. Azt, hogy jól jár, könnyű lefordítani, arról van szó, hogy anyagi előnye, vagyis pénze lesz belőle valakinek. Kedves hallgató, tehetetlennek érezzük magunkat a háború pokla mellett. Pusztán a menekültek, bajba jutottak segítségére van lehetőségünk, és persze az is elengedhetetlen, hogy szüntelenül imádkozzunk a békéért. A Szent István Rádió és Televízió életében hosszú évek óta hagyomány, hogy az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezéshez csatlakozva, különleges eseményt szervez a szerkesztőség. Teréz anya mondta, ha meg akarod változtatni a világot, menj haza és szeresd a családod. Arra utalván, hogy a saját békénket is meg kell találnunk, mely ugyancsak hiányzik a mai ember életéből. Kedves hallgató, sokakat aggodalommal tölt el, hogyan telik majd a tél, mi lesz a hideg napokon, hogyan lehet fűteni úgy, hogy a családi költségvetés is elbírja. Bizony elképesztő helyzet alakult ki, sohasem gondoltuk volna, hogy egyszer eljön ez az idő. Persze az is benne van, hogy korunk embere kissé elpuhult, hiszen a valódi igényeinkhez képest nagyméretű lakásokban, házakban élünk, megszoktuk a jólétet, a kényelmet. Azt, hogy egy mozdulatra jön a meleg víz, melegszik a szoba. És bizony ez is összefügg a már taglalt háborúval, hiszen az energiaárak emelkedése a konfliktus okozta válság velejárója. Keresjük az útját, hogyan lehetne takarékoskodni, megfogni a pénzt, mindezt úgy, hogy a lehető legkevesebbet veszítsük komfortunkból. Kedves hallgató, a piacon is sok a szín. Kékek, sárgák, bordók, fehérek váltakoznak. Zöldségek, gyümölcsök. A gondos háziasszony polcán már sorakoznak a nyár üvegbe zárt ízei, eltéve, és melléjük kerülnek az őszi termények. A virágárosok már a temetők díszeit kínálják, mert hamarosan közeleg az az időszak, amikor az emberek felkeresik szeretteik sírját, hogy emlékezzenek rájuk, gyertyát, mécses gyújtsanak nekik, és elmondjanak egy imát. Szeretem az őszt is. Mint minden évszakban, ebben is igyekszem megtalálni a szépet, a jót, és megpróbálom értelmezni. Az ősz legalább olyan rapszodikus, mint a tavasz, hiszen egyik reggelre beablakozza a pocsolyákat, ködöt seper, aztán másnap szinte nyárvégi langyosságot ont. Aztán persze a fák lehullatják lombjukat, és kifakul minden. Az elmúlást látjuk ebben, azzal együtt, hogy tudjuk, a tavasz megújulásához az ősz télbehajló kiüresedése szükséges. Aztán tovább folytatódhat az a csodálatos körforgás, mely avatott szemlélőnek betekintést ad Isten teremtő laboratóriumába.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágyneszét. Mosolyogva néz a földre, a szelíd napsugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. És valóban ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg, szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett, majd felöltözik a virrad reggele, aki kelet. Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi jobbul szeretem, de szeretem. Aludjál, hát szép természet, csak aludjál reggelig, s álmodj olyakat, amikben legnagyobb kedved telik. Én ujjam hegyével halkan, lantomat megpendítem, altató dalod gyanán zeng, mély a csendes énekem. Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi jobbul szeretem, de szeretem. Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi jobbul szeretem, de szeretem. Mint mindig én nekem, tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd tanításáról beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2022. március 2-ai adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ez alkalommal egy történetet hoztam számotokra. Ez a történet Jézus egyik példabeszéde, amellyel az írástudókat és velük együtt bennünket is tanít. Egy farizeus azt kérdezi Jézustól, hogy mit kell tennie, hogy eljusson az örök életre. Szerintetek elképzelhető-e, hogy az írástudó, aki ugye a kor teológusa volt, egyházjogász, a Tóra erkölcsi tanításának szakértője, aki hivatásánál fogva nagyon jól ismerte a zsidó nép szent könyveit, ne tudta volna erre a kérdésre a választ. Ugye azt kérdezi, hogy mit kell tenni, hogy eljussunk az örök életre.
Hát Jézus tanításaiból biztosan gondolják, de szerintem még ők sem tudják felfogni magát az örök életet, ezért csak a tanításoknak megfelelően próbálnak élni és úgy cselekedni, és ezért talán ők el tudják képzelni jobban, mint mi esetleg.
Írástudók, tehát hogy valamit tudnak, tehát ők nagyon ismerik az Ószövetség szövegeit, a zsidó nép szertartását, vallási életét, hitéletét, a hitvitáit, az évszázados hagyományait. Gondoljatok bele, hogyha egy mai paptólnak tennénk fel ezt a kérdést, akkor joggal várnánk, hogy tudjon rá válaszolni? Hogy atya, hát hogy jutunk el az örök életre?
Hát igen.
Hát igen, ugye végülis ez a feladata egy papnak, egy vallási vezetőnek, hogy ebben segítse a híveket, hogy eljussanak az örök életre. Mit gondoltok akkor, miért kérdezte Jézust? Ez nem egy nehéz kérdés volt.
Hát mert lehet, hogy benne bízott annyira, hogy ezt tőle kérdezze meg, és hogy tőle tudja, vagy tőle kapjon választ.
Aha, talán kíváncsi volt, hogy hát ha valami más választ kap.
Hát és mivel ő Isten fia, valami megerősítést várt, hogy az a válasz, amit tőle fog kapni, az talán sokkal közelebbi a jó Istenhez, mint az, amit egy egy írástudó egy kevésbé úgymond megbízható forrásból tud.
Nagyon megbíztok ebben a farizeusban. Ennek a szónak van egy kicsit pejoratív értelme, nem a magyar nyelvben. Nem biztos, hogy ilyen jó szándékú volt ez a kérdező. Majd mindjárt kiderül. Lehet, hogy nem is annyira Jézusra volt kíváncsi. No, egyrészt ez a kérdés ugye érdekes, mert hogy ami szituációban ez a történet van, vagy olvassuk, az igazából egy ilyen teológiai hitvita. Írástudók, farizeusok vitatkoznak a hitük egy-egy kérdéséről, és ott van köztük Jézus is, mint tanító. Tulajdonképpen kicsit vizsgáztatják is. És érdekes, mert ez a kérdés igazából nem egy elméleti kérdés, ugye nem egy ilyen filozófiai elvont valamire kérdez rá ez a farizeus, hanem egy gyakorlati választ vár. A farizeus arra kérdez rá, hogy mit kell cselekedni, mit kell tenni. Másrészt viszont ez, ahogy mondtuk, olyan furcsa kérdés, kicsit olyan kamu kérdés, vagy beugrató kérdés. De ahogy mondtam, akkorban ez általános volt, szokás volt, hogy a hitismerői, a hittudósok próbára tegyék egymást, vagy túl nehéz kérdésekkel egymást lehetetlenné akarják tenni, hiszen ez kicsit egy ilyen tekintélypróba is volt, hogy vajon melyik vallási vezető, vallási tanító az, akinek a legnagyobb tekintélye van, a legelfogadottabb, és Jézust is így vizsgáztatják, próbálgatják, vajon mit tud ez a fiatal tanító. Ugye az a kérdés, amit feltesznek neki, hogy mit kell tennünk, hogy eljussunk az örök életre. Jézus helyében ti mit válaszolnátok? Mit tegyünk, hogy boldogok legyünk, hogy a mennyországba jussunk? Ugye ez egy örök kérdés, hogy hogyan legyünk boldogok, hogyan legyen teljes az életünk.
Hát, hogy mindig szeressünk, és mindig jót cselekedjünk másokkal és magunkkal is. Szerintem, hogy becsületesek legyünk. Hát, hogy ne legyünk önzőek, hanem másokra is fordítsunk kellő figyelmet. És valamennyire példát is kell mutatni azzal, ahogy élünk.
Igen, igen, igen. Körülbelül ugye ezeket mondanánk a gyerekeinknek is, hogyha megkérdeznék tőlünk, hogy anya, hát mit tegyek, hogy boldog legyek? Mit tegyek, hogy a mennyországba jussak? No, Jézus erre a kérdésre a kor teológiai vitáinak megfelelően furfangosan egy kérdéssel válaszol. Azt kérdezi, hogy hát mit szab meg a törvény? Hogyan olvasod? Ugye egyrészt a kérdező farizeusnak a figyelmét a törvény szövegére hívja fel, amit nyilván ismer. Másrészt ugye az kérdése, hogy te hogyan értelmezed, hogyan gondolod, a törvény értelmezésére is gondolít, vagy felhívja a farizeus figyelmét. Hogyan válaszol a farizeus erre a kérdésre?
Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat.
Pontosan, ugye felmondja igazából a leckét, elmondja, hogy hogyan szól Isten parancsolata. No, ugye az az érdekes, hogy igazából, amit a farizeus válaszolt, amit ő a törvényekből kiolvasott, mint talán legfontosabb parancs, és az a válasz, amit ti adtatok meg, ugye így beszéltetek a példaadásról, a szeretetről, az önzetlenségről, igazából megegyezőek. Azt gondolom, hogy mindnyájan azt mondtuk, hogy a mennyei és a földi boldogságunk igazából a szeretetünkön múlik. A szeretet fogalma azonban akkor sem és most sem volt egyértelmű. Úgy, ahogyan mi, a kor zsidó emberei is kibúvókat kerestek a szeretet parancsa ellen. Az előző adások során mi is feltettük ezeket a kérdéseket, hogy kell-e szeretnem a számomra nem szimpatikus embereket, meg kellene bocsátanom az ellenségemnek, mindenkivel szemben kedvesnek kell-e lennem, és sorolhatnánk. A farizeusok is vitatkoznak a parancsok prioritásáról, a fontossági sorrendről, és az Isten akaratát összefoglaló legfontosabb parancsról is. Vagy például nem volt egységes álláspont abban a kérdésben, hogy amely aztán majd ebben a történetben is szerepelni fog, hogy kit tekinthetnek fele barátnak. Szerintetek miért kérdez tovább a farizeus? Mert ugye itt ennek a vallási vitának nincs vége, volt egy elhangzott egy kérdés, kérdésre egy másik kérdés, de hogy elhangzott igazából a korrekt válasz is. A farizeus mégse elégszik meg vele. Pedig mondhatnánk, hogy hát ő maga mondta a választ. Mit gondoltok, hogy miért nem? Miért nem zárjul le itt a vita?
Hát mert ugyanúgy próbálja folytatni azt, hogy próbáljon fogást találni Jézuson, hogy egy cselesebb kérdés, hogy ugyanúgy folytatja, hogy kicselezze, úgymond.
Igazából látja ő is, hogy ez egy nem túl nehéz kérdés volt, úgyhogy szinte magát is igazolja, amikor tovább kérdez, hogy akkor most már tényleg kérdezek egy furfangosabbat, amire nehezebb lesz válaszolni. Az írástudó ugye igazolni akarja magát, hiszen ne felejtsük el, hogy ez egy szakmai vita tulajdonképpen, szeretne egy fogás kérdést feltenni Jézusnak, amire Jézus vagy nem tud válaszolni, vagy nem jó választ fog majd ráadni. A farizeus úgy viselkedik, mint egy kekeckedő vizsgáztató. És úgy érezzük, mintha nem is maga a válasz érdekelni, hanem inkább Jézus személye. Vagy ahogy mondtuk, a saját tekintélye, hogy jól jöjjön ki ebből a vitából.
Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Segítségül nevét, és megmenekül.
dicsőséges párány, fogadd el szívem, imádatát.
A történetet ugye olvastuk, szerintetek végül is Jézus átmegy a vizsgán, tud majd olyan választ adni, amellyel egyben le is zárja a vitát?
Hát a példabeszédével igazából egy konkrét, kézzelfogható bizonyítékot mond, és azzal igazából nem tud már kötözködni a farizeus. Tehát, hogyha már ott van a bizonyíték, az nehéz még tovább cáfolni.
Igen, 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 igen. Azt gondolom, egy olyan megoldást talál Jézus, annyira váratlan fordulatot vesz ez a szakmai vita ezzel a történettel, hogy beléfagyott a kérdés a farizeusba. No, mielőtt Jézus válaszára és erre a történetre rátérnénk, érdemes még megvizsgálnunk a farizeus következő kérdését. Ugye a farizeus arra kíváncsi, hogy ki a fele barát. A vita a fele barát szó értelmezésére fordul. Jézus korában ugyanis a fele barát szó jelentésköre vitatott volt. Általános értelemben a zsidókat és a mózesi törvényt megtartó őket tekintették fele barátoknak, ugyanakkor az idegen népeket, a pogányvallásúakat nem tekintették fele barátnak. És nem tekintették, így aztán fele barátnak, ugyan majd a történetben szereplő szamaritánusokat sem. Sőt, úgy tekintettek rájuk, mint akik elhagyták az igaz hitet, pogány szokásokat vettek fel, szakadároknak, eretneknek tartották őket, és kifejezetten ellenséges volt a két nép viszonya. Ebből adódik majd Jézus példabeszédének különlegessége és a pikantériája is. A fele barát szót hallva, ti kire gondoltok?
Hát ez érdekes kérdés, mert számomra a fele barát az már inkább mindenkire kiterjed, és minden embertársamat fele barátomnak tekintem, viszont nem feltétlenül szeretem minden embertársamat úgy, mint önmagamat. Tehát nekem ebben egy kicsit egy ilyen ellentét van, de ez nem feltétlenül így a helyes.
Ezért beszélünk róla, mert hogy ezt mindjárt máshogy éljük meg.
Hát én fele barátomnak leginkább az ismerőseimet tartom, akikkel nem feltétlenül egy baráti, egy közeli baráti viszonyt tartok, hanem kicsit egy ilyen felszínes, egy ilyen szia, remélem, jól vagy, tehát egy ilyen tényleg csak, hogy egy ismerősök vagyunk, nem vagyunk rosszba, mondhatni jóban is vagyunk, Én őket tartom fel a barátaimnak.
Igen, ezt rúgja, hogy félig barát, félig nem.
Igen. Én is ugyanígy vagyok vele, mint Eszti, hogy én is így az ismerőseimet, akikkel nagyon nem tartom a kapcsolatot, de hogyha találkozunk, akkor érdeklődünk egymás felől.
Uh-huh. Én is ezt gondolom, viszont Lucával is egyetértek, hogy nem feltétlenül szerettem a fele barátomat úgy, mint önmagamat.
Ezt hogy érted?
Hát, hogy például akivel csak így köszönő viszonyban vagyok, őt nem biztos, hogy teljesen ismerem, meg szeretem és el vagyok vele.
Hogy tudnánk ezt a szót helyettesíteni, hogy fele barát? Itt a Luca igazából már mondott egy jó alternatívát rá.
Te az embertársaink?
Uh-huh. Igen, 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 embertársaink. No, ugye, tulajdonképpen ez a kérdés, amit itt mi is felteszünk, hogy kit kell szeretnünk, szeretnem kell-e, és erről már beszéltünk, az illetőt, hogyha csak annyira nem közeli ismerősöm, vagy távoli ismerősöm, vagy éppen ha az ellenségem, vagy szeretnem kell-e akkor, amikor éppen beteg vagyok, nagyon fáradt vagyok. Végülis a fele barátról szóló vita, gondolkodás mögött arra a kérdésre keressük a választ, és az irgalmas szamaritánus történet arról fog majd szólni, hogy kit is kell szeretnünk. Ugye erről a fele barátról vagy embertársról. Jézus a farizeus kérdésére, ki az én barátom, fele barátom, ahogy mondtuk, egy történettel fog válaszolni, az irgalmas szamaritánus történetével. Arra kérlek benneteket, hogy mindenki válasszon egy-egy szót, kifejezést a történetből, ami valamiért megfogta őt. Olyan is lehet, amit nem értetek, vagy nem értetek vele egyet. Viki a fele barát szót választotta.
Hát én azért választottam, mert igazából tényleg érdekes és elgondolkodtató, hogy valójában ki is a mi fele barátunk.
És találtál valami választ? A történet segítségével?
Hát igazából azok jutottak eszembe, amiket az előbb megbeszéltünk.
Köszönöm szépen, Viki Luca, hogy nagyon különleges tud választottál igazolni.
Hát én azért választottam ezt, mert szerintem ez még a mai napig is egy elég jellemző. Hát lehet ez probléma is az életünkben, hogy mindenképpen igazolni akarjuk magunkat, és sokszor nem is veszük figyelembe mások véleményét, hanem csak a saját igazunkat, vagy tehát csak azt akarjuk bebizonyítani, hogy nekünk igazunk legyen, és ez az önzőség szerintem egy rossz dolog.
Eszter, te is a fele barát szót választottad.
Igen. Hát nekem eleve, hogyha már csak így elsőnek is olvasom, vagy bárki olvassa, olyan érdekes szó lehet, mert tényleg elgondolkodható, hogy mit vagy kiket akar az, hogy fele barát, mert tehát kicsit hát eléggé érdekes egy szó. És én arra jöttem rá, hogy igazából tényleg mindenkire is, vagy ahogy mondtam én, hogy az ismerőseimre, de igazából így az embertársainkra már fele barátainként tekintünk rá, sőt, igazából úgy is kéne, mert ugye mindenkivel kedvesnek kell lennünk, hogy először is találkozunk valakivel, és szerintem eleve, hogyha valaki újat ismersz meg, már akkor is már a fele barátod.
És ismerve a történetet, meg a történet tanúságát, ami végülis választod erre a kérdés, hogy ki a fele barát, akkor ki a fele barát?
Aki gondoskodott róla.
Igen, igen, illetve megfordítva, mert ez a történet kicsit ilyen tükörként működik, az az én fele barátom, aki gondoskodásra szorul, akinek szüksége van rám. És akkor ez a történet igazából egészen kitágítja ezt a kört. Van olyan ember, aki nem fele a barátom?
Talán az ellenségeim, de szerintem még ők sem, mert szerintem erről már beszéltünk valamikor, hogy az ellenségeinket sem teljes szív utáljuk őket, vagy ilyesmi. Tehát szerintem, hogyha ők is ugyanúgy segítségre szorulnának, vagy gondoskodásra szorulnának, szerintem ugyanúgy segítenénk rajtuk. Az már más kérdés, hogy ők is rajtunk-e. Ez nézőpont kérdése, de én például őt akkor is vele barátomnak tartanám, mert segítenék neki, gondoskodnék róla, hogyha kell.
Igazából ebből a történetből megismerjük az áldozat személyét, tudunk róla valamit? Hogy ő kicsoda, micsoda?
Ha.
Semmit, ugye? Semmit, tényleg. Magát az eseményről is nagyon szűk szavúan ír az evangélium. Tényleg, mint egy, pedig ki lehetett volna színezni, ugye? Tehát olyan érdekes, hogy nem cél az, hogy érzelmi reakciókat váltson ki belőlünk, ugye? Hogy így megrendüljön a szívünk. Eszter, te pedig azt választottad, hogy viseld gondját.
Hát azért választottam, mert ez a viselt gondját emberek közti kapcsolatban nyilvánul meg, és szerintem ez fontos akkor is, ha szeretjük az illetőt, meg akkor is, hogyha nem ismerjük például. Tehát ez a gondoskodás, ez szerintem fontos, és a történetben is van, hogy ugye az embert véresre verték, és elsétáltak mellette simán, hogy nem ismerjük, de azért segíthettünk volna, vagy segíthettek volna rajta. Tehát így gondoskodhattak volna rajta. Vagy róla. És szerintem ez fontos.
Mondtad, hogy ugye gondoskodhattak volna, ráadásul akik ugye elmentek mellette, nem voltak akárkik. Ugye egy pap, meg egy levita, nem egy egyszerű akármilyen ember, egy zsidó ember akár, vagy bárki, hanem Isten szolgái voltak, akiknek igazából a zsidóság körében is külön feladatuk, tehát hogy nekik pont azért, mert hogy közelebb állnak Istenhez, az emberekhez is közel kell állniuk. Nekik feladatuk lett volna, hogy segítsenek. Vajon miért nem segítettek?
Talán egy egyszerű ember volt, és nem ismerték, és ezért.
Ó, lehet, igen, nem ismerték.
Hát, vagy más lehet, hogy valami rosszat tett, és lehet, hogy úgy gondolták, hogy nem is az, hogy megérdemelte, amit kapott, hanem, hogy nem is tudom, tehát lehet, hogy rossz embernek nézték őt.
Igen, azt gondoltak, ez egy balhés figura, nem? Hát most egy jól öltözött embert nem fognak itt nagyon venni. Egyébként ez egy olyan útszakaszon játszódik, amit ez a történet, ami egy viszonylag rövid út volt, de a terepviszonyok is elég meredekek voltak, meg ez egy kifejezetten veszélyes út volt. Tehát, hogy így gyakoriak voltak az ilyen rabló támadások. Úgyhogy nem kellett ez rossz embernek lenni, vagy ilyen balhés embernek, hogy valaki bajba keveredjen.
Hát vagy egyszerűen csak nem volt vallásos, vagy tudták, hogy ez másik valláshoz tartozik, és nem tudom, erről már hallottam, hogy sokszor előfordult, hogy nem azonos vallásúakat így elítélték, vagy így.
Igen, ez is lehet, igen. Viki, neked van valami ötleted?
Hát vagy csak nem érdekelték, hogy ott fekszik, csak elhaladtak mellette, és nem foglalkoztak vele.
Ugye mondhatnánk, hogy nem vették észre, vagy hogy nagyon siettek, nem? Ami fontos dolguk volt. Én azt a szót választottam, hogy szíve. Ez olyan szöveg összefüggésben van, hogy a szamaritánusnak megesett rajta a szíve. Számomra ez egy ilyen kulcs szó ebbe a történetben, mert ugye látjuk, hogy a két előző ember is ugyanott járt, ez a szamaritánus. Sőt, írja is a szöveg, hogy látta őt, hogy mind a ketten látták ezt az embert, hogy nem arról van szó, hogy annyira, nem tudom, gyorsan robogott a szamaruk, vagy nem tudom, hogy nem vették észre, hanem hogy nem álltak meg. És hogy ez a szamaritánus is látta, de hogy igazából, hogy amikor meglátta ezt az embert, akkor ő nem a szemével látta meg, mert a többiek is látták a szemével, hanem igazából a szívével. És ez olyan, nekem erről eszembe jutott rögtön, hogy jól csak a szívével lát az ember. És hogy talán a jó döntéseket is a szívünkben hozzuk. Ugye ennek a történetnek az egyik érdekessége, ez a nézőpontváltás. Ugye a kérdés az, hogy ki az én fele barátom. De a történet végén igazából úgy fogalmazódik meg ez a kérdés, hogy ki a bajba jutott embernek a fele barátja. Hogy mit gondoltok, van ennek jelentősége a történetben?
Szerintem van. Mert ez a történet így azzal azt mondja, hogy nem kéne, hogy ítélkezzünk mások felett, akár a hitük, akár bármi miatt is, mert történetben ő se tette, tehát ő is ítélkezhetett volna a bajba jutottal kapcsolatban, hogy mi van, hogyha hívő, akkor én nem is segítek neki inkább, mert miért tenném, hanem csak tényleg a szívére hallgatott, és a szívével cselekedett, és segített neki.
No, adásunk végén Teréz anya szavaival forduljunk az Úr felé, segítsen minket fele baráttá válni, hogy az irgalmas szamaritánus példáját követve észrevegyük azt, akinek segítségre van szüksége, elinduljunk a szükséget szenvedő felé, és magunkról elfeledkezve önzetlenül tudjunk cselekedni.
Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek. Ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét. Ahol egyenetlenség, oda egyetértést. Ahol tévedés, oda igazságot. Ahol kételj, oda hitet. Ahol kétségbeesés, oda reményt. Ahol sötétség, oda fényt. Ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni, mint hogy vigasztra várjak. Inkább én törekedjem megértésre, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább én szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat elfeledve találjuk meg magunkat. Ha megbocsájtunk, nekünk is megbocsájtanak. És ha meghalunk, azzal ébredünk az örök életre. Amen.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2022. március 2-ai adásunk ismétlése volt. Adásunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
kelljen napkelet és napnyugat. Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat. Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat. Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat.
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett. Mert szerette a világot, kenyér színbe rejtezett.
Egykor éltünk, testet öltött, kisgyermekként jött közénk. A keresztfán vére ömlött, váltságunknak béreként. Most az oltár Golgotáján újra itt a drága Isten bárány, Krisztus teste a kenyér. Krisztus kenyér bor színében, Úr s király a föld felett, forrasz egyé békességben, minden népet s nemzetet.
Jön hát a hála ének, szálljon bölgön tengeren. Szeretet hű Isten ének, dicsőség és üdv legyen. Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szív.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid